Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvasok én ma egy rövid kis ige részletet, a Zsoltárok könyvének a 46. fejezetéből, a 11. versből az első részét ennek az igének, tehát az első mondatát fönnállva hallgassuk meg, tehát a 46. Zsoltár 11. versének az első mondata, amely így hangzik. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Eddig olvasom. Kedves testvérek, beléptünk a bőti időszakba, bőt első vasárnapja van, és ugye az foglalkoztatja ilyenkor mindig a hívő embert, ilyenkor az embert, hogy mi is az, amit mi a bőti időszakban, vagy a bőti időszakból megtanulhatunk. Hisz a bőt az Istenre odafigyelésnek egy nagyon fontos eszköze, amikor elcsendesedünk és figyelünk az Isten szavára. Mert Isten mindig szól. Tehát nem csak a bőtben, de a bőt időszakában különösképpen fontos az, hogy Isten vezessen bennünket, hogy elcsendesedve az ő jelenlétében figyeljünk arra, hogy mit is akar ő nekünk mondani. De a legnagyobb kérdés az, hogy meghalljuk-e, vagy halljuk-e az Istennek a szavát. Mert olyan sokan mondják el panaszként azt, amikor mi arról beszélünk, hogy Isten mindig szól az emberhez, hogy Isten mindig választ ad a mi kérdéseinkre, és ha keressük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő szólni fog hozzánk, de olyan sokan mondják el panaszként, hogy de ők nem hallják az Isten szavát. Ők nem értik, hogy milyen módon is szól hozzánk, hogyan lehetséges egyáltalán őt meghallani, vagy egyáltalán hogyan hallhatjuk az ő szavát, mert valaki azt mondja, és sokan azt mondják, hogy ők nem hallják. Valóban nem lehet hallani az Isten szavát? Hogy Isten nem szól az emberhez? Nem, Isten szól. És lehet, hogy azért nem halljuk az Isten szavát, mert éppen nem szól. Nem szól, mert Isten hallgatása is sokszor nagyon beszédes. Emlékezzünk csak arra a jól ismert gondolatra, amit Sámuel könyvének az elején olvasunk, amikor Isten népe elhagyta az Urat, és azt mondja ott az ige, hogy és igen ritkán volt kijelentése az Úrnak. Igen ritkán szólt az Úr. Nem hallották az Isten hangját azért, mert Éli fiai, Béliál fiai lettek, mert az emberek nem figyeltek oda Isten szavára, és Isten hallgatott. Pedig Isten az ő hallgatásában is szól. Isten az ő hallgatásában is üzenni akar nekünk valamit. Ilyen sokszor gondolok vissza arra, amikor testvéremmel valamilyen rossz dolgot tettünk, vagy engedetlenek voltunk, leginkább engedetlenek voltunk, és ültünk az ebédlő asztalnál, mert azért enni mi kaptunk, annak ellenére is, hogy néha rossz dolgot, vagy engedetlenek voltunk, de azt arra emlékszem, hogy mindig ültünk csendesen. Egyébként a étkezésnél mindig beszélgettük, elmondtuk azokat, amik éppen történtek velünk. Az mindig olyan jó érzés volt, de akkor, amikor valamit nem tettünk meg, vagy valamiben engedetlenek voltunk, és ezt a szüleink ki akarták fejezni, az ő rosszallásukat, akkor az mindig az volt, hogy csendben ültünk az asztalnál, és nem szóltak hozzánk. És tudtuk, hogy ez a csend, ez valamiért szól. Azért, mert engedetlenek lettünk ő hozzá. Vagyis Isten akkor is szól az emberhez, amikor időnként hallgat, amikor szeretnénk hallani a szavát, de mégsem halljuk, mert Isten hallgat. Pedig Isten ebben is igenis beszédes. És higgyük el, és nagyon jó az, hogy mi mindig tudhatjuk azt, hogy ő megszólít bennünket. Szól a csendben, szól akkor, amikor szavakban formálja meg az ő akaratát, mert Isten szól. Csak csendesedjünk el, és halljuk meg, hogy ő mit akar velünk cselekedni. Mert addig jó, amíg Isten szól hozzánk. Addig jó, amíg törődik velünk. Pedig be kell vallanunk, hogy nem mindig érdemeljük meg. Tékozló fiúként járunk ebben a világban, olyan sokszor engedetlenkedünk, vagy úgy, hogy mindent felrúgunk és elszaladunk, elmegyünk, majd mi megoldjuk a mi problémáinkat, vagy úgy, ahogy a történetből olvassuk az otthon maradt fiút, aki ugyanott volt, de ugyanúgy engedetlen volt, ugyanúgy háborgott az ő szívében is. Valamit mégis láthatunk, hogy Isten mind a két fiút szerette. Az egyiknek azt mondta, hogy fiam, hát mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. És ezt a jóságot mindig átélheted. A másiknak pedig azt olvassuk, hogy a másikkal kapcsolatban pedig azt olvassuk, hogy az apa várta haza. Tudta, hogy mikor fog érkezni. Mint hogyha csak azt mondanánk, hogy az Úr figyeltette őt. A Jób könyvében olyan szépen leírja a Szentírás, amikor a sátán megy udvarolni, és ez azt mondja az Úr a sátánnak, hogy láttad-e az én szolgámat, Jóbot. Mert ő azt mondta, hogy körbejárta a földet, mindenütt járt, és hát ha mindenütt jártál, akkor biztos találkoztál Jóbbal, akinél nincsen tökéletesebb. Tehát az Atya, az figyel bennünket, tud rólunk mindent, ismeri gondjainkat, nagyon jól tudta azt, hogy mi történik az elment és elszélett és messzire jutott fiúval, de várta őt haza. Isten igéje azt mondja, hogy mi mindannyian vétkeztünk, és kiki a saját útjára tért. És nem lehet közössége az embernek így Istennel. Amikor Isten igéje leírja az édenkerti eseményeket, akkor azt olvassuk ott a történetben, hogy amikor az első emberpár vett a tiltott gyümölcsből, amikor áthágta azt a parancsot, amit Isten nagyon nyomatékosan és világosan mondott neki, hogy minden fa gyümölcséből ehetsz, de egy fa gyümölcséből nem ehetsz. És amikor mindez megtörtént, akkor emlékezünk csak, mi történt. Jött az Isten hűvös alkonyatkor az ő szokásához híven, és valami megváltozott. Amikor lejárt és lejött Isten hűvös alkonyatkor az emberpárhoz, akkor azt olvassuk, hogy szemtől szembe beszélt az emberrel. Az ember már várta ezt a találkozást. Az ember már, mondhatjuk, hogy ez volt a életének a fénypontja, amikor Isten hűvös alkonyatkor megjelent a kertben. És most, a bűneset után pedig azt olvassuk, hogy már nem várta, hanem amikor jött bűnös vagy hűvös alkonyatkor, akkor az első emberpár elbújt ott a fa mögé, és akkor elkezdte magát mindennel elrejteni, mert azt látja, hogy ő bizony, vagyis ő vezételen lett. megszűnt az a kapcsolat az ember és Isten között, amikor színről színre, szemtől szembe beszélt az Úr az emberrel. Hová lett az Isten és az ember között való jó viszony? Pedig ő mindent tudott. Hiába próbálta az ember magát elrejteni az Úr előtt, az ige azt mondja, hogy mi mindannyian leplezetlenül állunk az Isten előtt, az ő szemei előtt. És nem tudjuk eltitkolni semmivel, ő mindent tud, ahogy tudott mindent a tékozló fiúról. És ne gondoljuk azt, hogy nem tudta azt, hogy mi jár az otthon maradt fiúnak a gondolataiban, amikor kiment hozzá, és azt mondta, hogy mi a bajod, fiam? Ugye, amikor kiment hozzá, hogy miért fordultál el, miért haragszol? Nem arról van szó, hogy az atya nem tudta volna, hanem ennek a fiúnak kellett kimondani azt, ami ott volt oly sokáig az ő szívében. Igen, Isten szól hozzánk. Isten mindig és újra elénk állítja az ő akaratát. Lehet, hogy nem érdemeljük meg. Mint ahogy az első emberpár sem érdemelte meg az isteni szeretetet, de Isten mégis szólt. És nem hagyta el akkor sem, amikor áthágta az ő parancsolatát. És amikor Isten megszólította az emberpárt a bűneset után, még akkor is az ő szeretetéből szólt. Már lehet, hogy azt mondjuk, hogy kemény volt, amit neki mondott, hisz kiűzte őt a paradicsomból, és az ige azt mondja, hogy még kérubokat is állított, angyalokat is állított oda, hogy vissza ne mehessenek. De Isten még ebben a keménységében is az ő szeretetét mutatta meg, mert olyan kedves dolog az, amit utána olvasunk, hogy azt mondja, hogy de ez nem lesz mindig így. És jött az ős evangélium, amiben azt mondta, hogy majd az asszony méhéből származó utód az, aki letapossa a sátánnak a fejét. Tehát, hogy nem ez az utolsó dolog. Isten tudja, hogy mi a célja a mi életünkkel, és szól hozzánk, és lehet, hogy éppen időnként úgy szól, hogy az fáj nekünk, de ezzel is célja van. Én olyan sokáig nem értettem, testvérek, azt a bibliai gondolatot, hogy Isten azt fenyíti, akit szeret. Szóval, hogy valahogy bennem mindig az volt, hogy hát ha valaki szeret valakit, akkor azt gondozza, azt ápolja, azt simogatja, azt kényezteti, mert ez jelenti az ember számára a szeretet. Hogy azzal mindent megteszünk, de legkevésbé sem az, hogy azt bántja, vagy azzal valami olyasmi dolgot csinál, amit neki nem kedves. Ugye az előbb említettem azt, hogy gyerekkoromban milyen sokszor kellett úgy ebédnél ülnünk, hogy a szüleink nem szóltak hozzánk. És mi azt gondoltuk, hogy ez csak nekünk nehéz. De aztán elmondták, hogy ez nekik is nehéz volt. Hogy nehéz volt azt megállni, hogy ne szóljanak hozzánk, mert legszívesebben nem ezt tették volna. De ennek is célja volt. Ha minden következmény nélkül való lenne, ha nem mutatták meg azt, hogy ez helytelen volt, akkor nem fejlődhettünk volna oda, ahova fejlődünk. Akkor Isten vagy a szüleink nem szerettek volna, de ők nyilvánvalóan időnként megfenyítettek azért, hogy tanuljunk ezekből a hibákból. Sőt, az új szövetségben azt olvassuk, hogy Isten hosszan tűr érettünk, mert Nem akarja azt, hogy némelyek elvesztenek, hanem ő azt akarja, hogy mindenki a megtérésre jusson. Isten szól. Isten sokféleképpen szólítja meg az embert. Megszólít bennünket a csendességünkben, amikor elővesszük az igét. Időnként megszólít bizonyos természeti dolgokban és csodákban, emlékezünk csak Illésre, akit éppen a széllel, a tűzzel, földindulással renget meg, és mutatja meg az ő hatalmát. Igen, időnként szól a betegségben, de időnként szól a örömben is, azokban a jó és csodálatos dolgokban és örömökben, amit tőle kaphatunk, és időnként szól az ítéletben. De mindenképpen szólni akar hozzánk. És mi a célja? Hogy egyetlen egy ember se vesszen el. Hogy senki ne éljen az ő közössége nélkül. Hogy visszavezessen bennünket arra a közösségre, amiből kiestünk, akkor, amikor engedetlenek lettünk ő hozzá. És nem az édeni állapotra gondolok. Bár én azt gondolom, hogy az is egy nagyon szép dolog lenne, vagy egy csodálatos dolog lenne, ha egy olyan állapotra visszaállhatnánk. De ettől Isten még jobbra gondolt, mert ő a mennyei állapotra gondol, amely sokkal magasabb szintű, mint az, ami ott egykor volt. Ahova nem csak hűvös alkonyatkor látogat el az Úr, mert azt olvassuk a Éden kertről, ami tényleg csodálatos lehetett az első ember perc számára. Azt olvashattuk, hogy hűvös alkonyatkor lement és sétált. De valamit mond a mennyek országáról Isten. És ez pedig az, hogy mindig ott lesz. Tehát nem az történik, hogy Isten vissza akar bennünket erre a közösségre vinni, ami már csodálatos lenne, de ő olyan közösségbe akar vinni bennünket, ami ettől is tökéletesebb. Mert az ő szava el akar vezetni bennünket erre a dicsőségre. Tehát csendesedjünk el, csendesedjetek el, mondja a zsoltáríró, csendesedjünk el, és hallgassuk az ő szavát. Hogy legyen bennünk az a vágy, hogy mindig meghalljuk, bármilyen módon szól vagy hallgat az Úr, hogy meghalljuk az ő üzenetét. De ez csak az egyik része. A másik része ennek az üzenetnek az, hogy meglássuk, hogy egyedül ő az Isten. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Mit jelent az, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Itt nem arról szól, hogy kimondom azt, hogy igen, csak egyetlen egy Isten van. Csak egyetlen egy, és azt elismerem, hogy az maga, az az Isten, aki elküldte az ő egyszülött fiát. Jézus maga mondja azt, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mit jelent az, hogy higgyétek el, hogy én vagyok az Isten? Vagyis, hogy bízzatok én bennem. Bízzatok én bennem. Csendesedjetek el, hallgassátok meg az én szavamat, és jussatok el odáig, hogy bíztok az én szavamban, és bíztok én bennem. Mert olyan könnyedén elfeledkezünk erről a bizalomról. Persze hisszük, hogy van Isten. Elhiszem, hogy ő az egyedüli Isten. De hogyha elhiszem, akkor tudok benne bízni feltétel nélkül? Az előbb felolvastam azt a jól ismert történetet, amikor Isten kihozza a az Izrael fiait Egyiptomból, és elindulnak, és a részkígyónak a története áll előttünk. És azt mondja az ige, hogy a nép fogadást tett az Úrnak, hogy minden körülmények között követi őt. Tehát követi minden körülmények között. És mégis mit olvasunk? Azt, hogy Isten kerülő úton vezette az ő népét, és az ő népe elkeseredett, és Isten felé, Isten ellen fordult. Hát, csendesedjetek el, és jussatok el odáig, hogy ő az Isten, és bízzatok ő benne. Olyan szomorú látni, hogy amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi azt elképzeljük, akkor rögtön elveszítjük a bizalmunkat. Isten kerülő úton vezet bennünket. Pedig mi úgy el tudjuk képzelni. Úgy el tudnánk képzelni, hogy hogyan is menjünk. Mi nagyon jól meg tudnánk mondani Istennek, hogy mi az az út, amit mi elképzeltünk. És vannak is mindenféle variációink erre. De Isten nem így vezet bennünket. És ha nem így vezet bennünket, akkor sajnos sokszor megszűnik ez a bizalom. Pedig Isten megígérte. Nézzük csak, mi történt. Először azt olvassuk az igében, hogy az ellenség legyőzi Izrael népét, akkor fogadást tettek az Úrnak, hogy hallgatnak az ő szavára. És mi történt? Isten kezükbe adta az ellenséget, győztek, és elindította őket az Úr, és azt gondolnánk, hogy hát ha Isten ilyen világosan megmutatta az ő akaratát, és megmutatta azt, hogy ő neki van hatalma arra, hogy vezesse őket a legjobb úton, akkor ezek után mi fog történni? Hogy a nép, mondhatjuk, hogy boldogan, örömmel követi az Urat. Azért, hogy teljes győzelemre vigye őket, hogy bemenjenek arra a földre, amit Isten megígért neki. De miért vezette Isten mégis kerülő útra az Izrael népét? Van ennek fontos üzenete. Mert mi arra gondolnánk, hogy ezek után már egyenesen bemennek az ígéret földjére, de Isten kerülő úton vezette őket. Miért? Mert ismerte az ő szíveiknek gondolatait. És ő mindig a legjobban dönt a mi életünkben. A Bírák könyvének a 7. fejezetében található az a rész, amikor Isten összegyűjti az ő népét, mind a 32 ezret, és azt mondja az Úr Gedeonnak, hogy sok ez a nép. Még elbíznák magukat, ha így mennének csatába, dicsekedne a nép. Hát, mondjad nekik, hogy aki fél, menjen haza, és akkor maradt 10 000 ember, és még ez is soknak tűnt az Isten szemében, és a végén 300 emberrel győzött Izrael népe. Ennyi ment csatába Gedeonnal, és mit mond? Még elbízná magát. Ez is egy kerülő út. És az ember azt gondolja, hogy Isten hibás elgondolással megy előre. És lehet, hogy az Isten népe is arra gondolt, hogy na, még talán bennünk is volt az a gondolat, na megnézzük ezt a Gedeont, hogy mit csinál 300 emberrel. Na majd meglát, na most fog kiderülni, hogy mennyire nem igaz az, amit Isten akar. Mi jobban tudjuk. Ott lehetett bennük ez a gondolat. Kerülő úton vezette őket. És mi azt gondoljuk, hogy a kerülő út az mindig rossz. Nem. Isten nagyon jól tudja, hogy milyen úton akar bennünket vezetni. És lehet, hogy a kerülő út az időnként nehezebb. És lehet, hogy vannak azon az úton mindenféle nehézségek. De Istennek ezekkel a kerülő utakkal mindig van terve az ő népe életében. És mi történt Izraellel? Elindultak a kerülő úton, és a végén kimondták azt, hogy hát nincs kenyér, ezt a, nincs víz, ezt a hitvány eledelt pedig már egyébként is utálja a mi lelkünk, és itt nagyon érdekes. Nem azt mondja az így, hogy utálja a mi gyomrunk, tehát nem erről van szó, hogy nem jó ez az étel, amit ad nekünk Isten, nem jó a manna, hanem azt megutálta a lelkünk. A lelkünk utálta meg, mert már nem akarunk azon az úton járni, mert mi más utat szeretnénk, mi más módon szeretnénk mindezeket megtapasztalni. Nincs kenyér, nincs víz, minden van. Csak valami megszűnt az ember életében, és ez pedig az Isten iránt való bizalom. Ez ami megszűnt. És testvérek, ez a mi nyomorúságunknak az alapja, hogy nem hisszük el, hogy Isten nekünk a legjobbat akarja. Nem hisszük el, hogy egyedül ő benne érdemes csak bízni. Minden van. És jönnek a fájdalmak. És mi történik? Isten kígyókat enged az ő népére. Mindig elgondolkodom, hogy miért pont kígyót, és mi is volt ennek a kígyónak a, hogy ezeknek a kígyóknak az üzenete. Hát tulajdonképpen a kígyók azt jelentik, hogy megmarta az embert az elégedetlenség. Tehát, hogy mindig valami megmarja az embert, mert mi szokott történni, amikor az emberben felmerül az a gondolat, hogy nem bízik Istenben. Térjünk csak vissza egy kicsit az első emberpár történetére. Ki volt az, aki azt mondja az embernek, hogy valóban azt mondta Isten? Hogyan is kísértette meg és vette az első emberpárt arra rá a kígyó, vagyis hát aki rávette arra, hogy ne bízzanak Istenben? A kígyó. És itt is kígyóról olvasunk. Jön a bizonytalanság, hogy nem biztos, hogy ez a jó út. És azt mondja az ige, hogy sokan elvesztek az úton. Miért? Mert nem bíztak Istenben. És ki oldja meg a problémát most is? Azt mondja az Úr, hogy a népnek az Úr, bocsánat, az Úrnak a nép, hogy Urunk, ments meg bennünket. Vedd el tőlünk ezt a kígyót, vagy ezeket a kígyókat. És az Úr nem ezt teszi, hogy megöli a kígyót. Nem az történik, hogy minden kígyó elpusztul a környéken, hanem azt mondja az Úr, hogy csinálj részkígyót. És tedd fel egy póznára. És akit megmar a kígyó, az, ha felnéz erre a részből készült kígyóra, az meggyógyul. Az nem hal meg. Nem azt teszi Isten, hogy elveszi a kísértést, hanem azt mondja, hogy megmarad a kísértés, de rajtatok múlik az, hogy hisztek én bennem. Csak akkor lesz győzelem, akkor maradtok meg, akkor fogtok élni, ha feltekintettek a kígyóra. Hogy mi lett volna ott, ha egy fél téglát rakod az Úr, akkor is ugyanúgy hatott volna, mert nem a kígyó volt a hangsúly, nem a részkígyó, de ha Isten csak azt mondta volna, ott van a nap, vagy ott van a hold, vagy ott van valami, nézzetek föl rá, mindegy, hogy mi lett volna, csak a legfontosabb dolog az, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Engedelmeskedjetek Istennek, mert akkor lesztek győztesek. Tehát mi a fontos? Az, hogy bízzunk ő benne. Ez a bizalom. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Én azt gondolom, hogy a húsvét előtti időszak, a bőti időszak egy nagyon fontos üzenete ez, hogy tanuljunk meg elcsendesedni. Tanuljunk meg hallgatni az Isten szavára, bármilyen módon szól is hozzánk Isten, akár az igény keresztül, akár az ige hirdetésen keresztül, vagy valamilyen eseményen keresztül, vagy talán úgy, hogy hallgat, ezek mind arról szólnak, hogy ismerjük fel, hogy ő az Isten, vagyis hogy bízzunk ő benne. És az elkövetkezendő időszak talán legnagyobb kihívása ez legyen, vagy lehet nekünk, hívő embereknek, hogy megvizsgáljuk magunkat az elcsendesedésünkben, hogy valóban ő a mi Istenünk. Hogy valóban bízunk mi benne, lehet, hogy most bennünket kerülő úton vezet. Lehet, hogy most nem értjük, hogy milyen úton megyünk. Lehet, hogy nem értjük azokat a terheket, amelyek rajtunk vannak. Lehet, hogy mi is ugyanúgy vagyunk, mint Isten népe, hogy hát talán más képzeltünk el magunknak. Föllázadhatunk ellene, engedetlenkedhetünk, megutálhatja lelkünk azt, amit ő ad, de annak a nyomorúsága, az a halál, a fájdalom, a keserűség lesz. De hogyha figyelünk az ő szavára, és engedelmeskedünk, és bízunk ő benne, akkor Isten bevisz bennünket az ő földjére, akkor biztosan megtapasztalhatjuk az ő segítségét. Mert azt látjuk az egész úton, Izrael egész vándorlásában, hogy amikor elkezdtek engedelmeskedni, amikor figyeltek az ő szavára, abból mindig áldás származott. És amikor elfordultak tőle, amikor nem bíztak benne, akkor mindig jött a keserűség. Igen, csendesedjünk el. És talán ezekben a hetekben egy kicsit jobban odafigyelve az ő szavára, talán sokkal közelebb kerülhetünk ő hozzá, és talán sokkal nagyobb lesz a benne való reménységünk is, mert minél közelebb kerülünk hozzá, annál jobban megismerjük őt. Hát én kívánom, hogy ebben az időszakban elmélyedve, a vele való közösségben, elmélyedve az igényében, hadd alakuljon ki, hadd erősödjön meg a benne való hit és a benne való bizalom, hogy győzelmes életet tudjunk élni az ő dicsőségére és a mi javunkra. Legyen az Úr, hogy így legyen. Legyen ilyen a mi készülésünk a húsvétra, legyen számunkra ilyen ez a bőti időszak. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.